Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 9. Zsoltárunkat énekeljük. A 9. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Dicsérlek téged, Úristen, és áldalak teljes szívemben. Foglaljunk helyet, testvéreim, és advent első vasárnapja lévén hallgassunk meg egy verset Lóki Simonettától. Köszönjük szépen a verset, és sikerült meggyújtanunk az első adventi gyertyát is. Kedves testvéreim, most, mikor, amint láthatjátok, hogy az úrasztalát is megterítettük, úrvacsoraosztásunk lesz, én arra szeretném kérni a presbiter testvéreket, akik soron következnek, hogy tegyék meg most a rövid bemutatkozásukat, hogy ne az istentisztelet végén, amikor kevesebben vagyunk, többen nem tudnak már itt lenni, ne akkor hangozzék el a bemutatkozásuk, hanem most, mielőtt még a második énekünket énekelnénk. Tehát kérném szépen, hogy a következő presbiter testvér jöjjön és tegyen bizonyságot jelöltek közül. Lupsa a György testvérünket szólítom.
A György vagyok, körülbelül 15-16 éve járunk ebbe a gyülekezetbe, és olyan csodálatos volt itt ebben a gyülekezetben, szólított meg bennünket Isten, akkor két kisgyermekünkkel jöttünk ide, ebbe a gyülekezetbe, és azóta járunk az Úrral. Szeretnénk az ő igéjéből őt egyre jobban megismerni, szeretnénk családunkkal is úgy élni a családunkban, szeretnénk itt a gyülekezetben is őt felmutatni, és hadd beszéljek pár szót arról, hogy mi a munkám. Informatikus vagyok, informatikusként dolgozom a MÁV Informatika Kft-nél, és nagyon jól érzem magam ebben a szakmában is. Jó lenne a munkahelyemen is az Úrról beszélni, a feladataimban, annak elvégzésében, szavaimban. És hát a presbiteri feladatomnak is elsősorban azt tekintem, hogy az ő igéjét felmutatni, az ő igéjét hirdetni, és valóban az lenne jó, hogyha ő hozzá fordulnánk életünkkel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen.
Pauk János, az ifjabbik.
Köszöntöm én is a kedves testvéreket, ahogy elhangzott, Pauk János vagyok. Végzettségemre néz a közgazdász, és így advent első vasárnapján a karácsonyhoz közeledve, hogy idézzek föl egy számomra nagyon kedves ígét, ami úgy gondolom, hogy most egyre aktuálisabb Pál apostol második korintusi leveléből, ami már a elmúlt vasárnap itt, ha jól emlékszem, a családos délutánon elhangzott. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Én nagyon hálás vagyok az Úrnak azért, hogy szüleim már egész kicsi koromtól fogva elhúztak ebbe a gyülekezetbe, és különösen hálás vagyok azért az Úrnak, hogy az ő kimondhatatlanul nagy ajándékával fiatalon már megajándékozott Jézus Krisztussal. És hálás vagyok azért is, mert Jézus Krisztuson keresztül ebben a gyülekezetben számtalan egyéb ajándékkal is megajándékozott. Így kaphattam itt testvéreket és barátokat, és ebben a gyülekezetben ismerhettem meg a feleségemet is, és azóta már 3 nagyszerű gyermekkel ajándékozott meg bennünket az Úr. És ilyen ajándéknak tekintem azt is, hogy Isten számtalan szolgálatot bízott rám az évek folyamán. Így kezdhettem el szolgálni a gyerekmunkába, aztán az iratterjesztésben, jelenleg pedig a gyülekezet pénzügyi dolgaiban, az énekkarban, vagy talán ami a legközelebb áll a szívemhez, a középiskolások között. Hát én azért imádkozok, és úgy próbálok itt tevékenykedni ebben a gyülekezetben, hogy gyülekezetünk mondjuk így a jelmondata szerint együtt Jézus Krisztus dicsőségéért munkálkodjunk és szolgáljunk neki. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. P. Nagy Zoltán testvérünket kérném.
P. Nagy Zoltán vagyok, én lelkész családban születtem, tehát számomra a hit olyan volt, hogy belenőttem. Tehát maga a kereszténység számomra egy életformát jelentett, amelynek nagyságát, a hitnek a nagyszerűségét életem során számtalanszor megtapasztaltam, akár mélyponton volt az ember, akár pedig csúcson. 4 gyermekem van, a 2 ezek közül már felnőttkorú önálló családja van. A kisebb gyermekeimmel ide 10 éve járunk ebbe a gyülekezetbe. A korábbiakban legtöbb időt én Békés Csabán töltöttem, ott mintegy 20 éven keresztül voltam presbiter, és 10 éven keresztül kerületi tanácsbíró. Tehát a presbiteri munkában gyakorlatilag én korábbiakban aktívan benne voltam. Magamról még annyit, hogy tehát én Öcsödön születtem, ahogy mondtam, hogy egy lelkész családba, iskoláimat ott végeztem, az általános iskolát, majd a Mezőtúri Református Kollégiumba jártam középiskolába. A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szereztem képgyártás technológiai diplomát, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem el az épületgépészetet. Életem során tehát több helyen megfordultam, munkahelyeken legtöbb időt tervezővállalati főmérnökként töltöttem el eddig, jelen pillanatban a Makói gépgyárnak vagyok a igazgatója és a tulajdonosa. 95 óta jártam Békés Csabáról Makóra, most az utolsó 10 évben Szegedre költöztünk, és mivel itt a újszegedi gyülekezetben, tehát megismerkedtem itt a Sipos tiszteletes úrral, hiszen őneki a nagybátyai közül nagyon sok jó barátom van, aki korábban a békési, tehát most is még a békési református, vagy a békési egyházmegyének az esperese. Tehát ez nagyon jó alkalom, hogy egymást megismerjük ezen a bemutatkozáson, hiszen maga az arcok ismerősek mindenki, de tehát végül is nem ártana egyébként, hogy nem csak a presbiter jelöltek, hanem sokszor mások is bemutatkoznának, hogy közelebbről megismerjük egymást.
Köszönjük szépen, Zoli. Ács Sándor, testvéremet szólítom.
Köszöntöm én is a gyülekezetet, Ács Sándor vagyok, tiszteletes úr mondta. Én 60 évvel ezelőtt születtem, 7 gyermekes családba első gyerekként, és drága szüleimnek legyen Isten után hála, református keresztényként neveltek föl. Mielőtt tovább folytatnám a bemutatkozást, egy igét szeretnék a János 14-ből megosztani a gyülekezettel. Azért ezt az igét, mert Jézus szava a 14. rész 6. vers. Jézus mondta Tamás kérdésére a tanítványoknak, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha az én általam. Minden szava nagyon kedves számomra a mi úrunknak. Ez azért különösen kedves, mert nagyon sokszor figyelmeztetett ez engem, visszatérített, amikor saját magam okoskodásából eredően elfordultam tőle. Hála legyen neki, hogy itt vagyok, ebbe a gyülekezetbe. Szó szerint ide vezérelt, mert korábban másik gyülekezetben voltam, és bizonyos dolgok miatt úgy rendezte, hogy ide kell jönnöm. Örömmel vagyok itt. És nagyon megtisztelt az az ajánlat, amikor a tiszteletes úr fölhívott. Az első gondolatom volt, hogy hála és öröm töltött el, hogy érdemesnek találnak erre a feladatra, de rögtön a második érzésem az volt, hogy éppen a Szentírásban leírt feltételeknek, ó, én mennyire nem tudok megfelelni. Aztán jött egy harmadik gondolat, hogyha az Úr alkalmasnak lát, akkor majd alkalmasnak tesz a feladatra. Ezt kérem tőle is, illetve tőle elsősorban, hogy ha ad feladatot, adjon hitet, erőt és bölcsességet hozzá, hogy maradéktalanul el tudjam végezni, amit rám bízott. Köszönöm.
Seprényi István testvérünket kérném.
Áldás békességet kívánok. A keresztségben még a Bálint neved is kaptam, amit csak ritkán használok. Korban a 62-et közelítem. Egykeként születtem, de az Úr meggazdagított a testvérekkel, hogy sok testvérem lehet. Úgy készülődve a mai megnyilatkozásra, rádöbbentem, hogy tulajdonképpen milyen kegyes az Úr, hisz én 1995-ben tértem meg itt ebben a gyülekezetben, és azóta is kedvenc igém a szöllőművesek igéje, hogy a délutániakat is, a késen ébredőket is az Úr magához fogadja. Másik rácsodálkozásom az, hogy a képzettségeim szerint mennyi kapcsolódásom is van tulajdonképpen az igéhez. Első diplomámat növényvédőként szereztem. Hát ugye mindjárt a Édentől keletre az ősszülőknek mindjárt a gyomokkal kellett találkozniuk, tehát mint növényvédő így is megjelenik. Aztán az írásokban, a szakmában a ragyáról lehet, ami rozsdának nevezünk, a üszögről, a sáskákról, szöcskékről, cserebogarakról. Aztán következő diplomámat agrármérnökként, illetve munkámban a vetőmag felügyelettel foglalkoztam évtizedeken keresztül. Hát itt ismerhettem meg a legcsodálatosabb magot, az Úr Jézus Krisztust, akivel nem tudok betelni az ő gazdagságával és az ő megváltó szeretetével. Van egy genetika szakmérnöki végzettségem is. Hát itt meg arra kellett rádöbbennem most a gondolkodás során, hogy mennyi kapcsolat van itt is, hogyha Noéra gondolok, illetve családjára, azelőtt Matuzsálémi kort megélt embereknek a úgynevezett kori fája, a DNS lánc megrövidülésére gondolhatok, hogy ez következett be, vagy ha az ősatyákra gondolok, ott is genetikát látok az Úr munkájában, hogy Ábrahám felesége ugye a féltestvére volt, tehát egy tulajdonság rögzítést jelent, egy családtenyésztés, hogyha durván fejezem ki magam, vagy egy backrost, egy visszakeresztezést, amikor az Izsák feleségét nézzük, hogy a családon belül van, vagy Jákobnál szintén a genetikai tulajdonságok rögzítése mellett van egy tulajdonság megerősítés, illetve egy vérfrissítés a másik két feleség által. Tehát ezek mind olyan csodálatosok. Ha belegondolok, hogy ugye 59 éves elmúltam, amikor váltottam, most a szellemi tulajdon védelemmel foglalkozom, ami szintén a maghoz, a vetőmaghoz kapcsolódik. Itt is milyen csodálatos az Úr urat szolgálni, úgy érzem, hiszen a 10 parancsolat mondja a ne lopj és ne kívánd más tulajdonát, tehát ezért dolgozom jelenleg is. A gyülekezetben testvérek előtt élem az életem, amit kevesen tudnak, hogy van még két fiam első házasságból, de a második házasságot az Úr megáldotta, és azt szeretném, hogyha Józsuéval elmondhatnám én is, hogy én és az én családom az Urat szolgáljuk, és azt szeretném hallani, hogyha földi életemet befejezem, ha az Úr azt mondaná, hogy jól van, jó hűszolgám. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a presbiter jelölteknek a rövid bemutatkozást. Testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket egy énekkel. A 250. énekünket lapozzuk fel. 250. dicséretünket. És énekeljük el mind a 4 versével. Atya Úristen, rólad vallást tészek, dicséretedre szám és szívem készek.
Sami sibem kisem,
hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Szent Háromság, egy örök és igaz Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük te néked, hogy magasztalhatunk téged, mint a Teremtőt, akiről olyan csodálatosan énekelhettünk. És köszönjük néked, hogy szemlélhetjük a teremtésben a te bölcsességed nyomait. Szemlélhetjük szereteted nyomait. Szemlélhetjük hatalmad, erőd nyomait. Köszönjük te néked, hogy az előbb elhangzott bizonyságtételekben szemlélhetjük azt, hogy hogyan teremtesz újjá embereket, hogyan munkálkodsz emberi szívekben és életekben. Szeretettel és kegyelemmel megszabadítva a bűnből és új élettel, örök élettel, a veled való közösséggel megajándékozva őket. Köszönjük te néked, Urunk, hogy köztünk is munkálkodsz a te ígéd által, és minnyájunk szívében dolgozol, és végzed a te munkádat nagy bölcsességgel, szeretettel és hatalommal, erővel. Kérünk, hogy hadd munkálkodjék bennünk is ma a te ígéd. Segíts, hogy éppen ezért hittel tudjuk hallgatni és szívünkbe fogadni. Hadd munkálkodjon a szívünkbe, és hadd formálja rajta keresztül az egész életünket. Köszönjük te néked, hogy eljöhettünk ma ide, és rád tekinthetünk gondolatban. Rajtad gondolkozhatunk, ami felséges Istenünkön. Köszönjük néked, hogy belefeledkezhetünk abba, amit látunk, amit megértünk, amit megtudunk felőled. Segíts, hogy betöltse a szívünket előtted a hódolás, és a szívünkbe hadd fogadjon meg, és hadd erősödjön meg egyre inkább a te imádatod. Köszönjük te néked, hogy itt vagy közöttünk, és megáldasz minket szent lelked által. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 11. részében, a 33. verstől a 36. versig így szól hozzánk Isten igéje. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útai? Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, vagy kicsoda volt néki tanácsosa, avagy kicsoda adott előbb neki, hogy annak visszafizesse azt? Mert őtőle, ő általa és ő rá nézve vannak mindenek. Ővé a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, a mai igében előttünk áll a felséges Isten. Már az egyik elmúlt vasárnapon is, a 113. Zsoltár alapján gondolkozhattunk az ő csodálatos lényéről. Most folytatnánk ezt a megkezdett gondolatmenetünket. Gondolkozzunk a mi felséges Istenünkről. Először is hadd szóljak az Isten örömhíréről. Pál apostol az ő levelének, rómaiakhoz írt levelének első 11 részében alaposan végig elemzi Isten örömhírét, Isten örömüzenetét, az evangéliumot. Egészen elmerül annak a részleteiben. Beszél az embernek a romlottságáról, bűnösségéről. Az ítéletről, ami amiatt az emberre vár, és ami az emberen van. Isten igazságos ítéletéről. De beszél a hit által történő megigazulásról, igazán nyilvánításról, ennek áldásairól. Beszél, hogy azok az emberek, akiket Isten megigazított, azok milyen viszonyban vannak a bűnnel, a bűn erejével, milyen viszonyban vannak a törvénnyel. Beszél arról, hogy a megigazult emberek azok az Isten kiválasztottjai. Beszél a pogányokról és a zsidó nép kapcsolatáról. Tudnélik, hogy a zsidók engedetlensége által jutott el az Isten örömhír a pogányokhoz, hogy ők is higgyenek Jézus Krisztusban, és ők is üdvözülhessenek. De majd utána Izrael is, Izrael maradéka, az Isten választottai közülük is megtérnek, és ők is elfogadják Krisztust. Tehát 11 részen keresztül elemzi az apostol Isten örömüzenetét. És ha ebbe egy kicsit belegondoltok, akkor olyan furcsának tűnik az, amikor valakik, ilyen amerikai keresztényeknek szokása ez, de itt vannak ezek már Magyarországon is, az evangéliumot olyan megcsonkítva tárják az emberek elé. Összefoglaljuk 4 pontba, 4 egyszerű kis mondatba az evangéliumot. Pál apostol 11 részen keresztül elemzi. Nem egyszerűsíthető le az evangélium ilyen egyszerű formára és alakra, mert ez már a megcsonkítását jelenti az Isten üzenetének. Az evangélium, testvérek, nem egy ilyen nyúlfarknyira rövidíthető kis üzenetecske, hanem az egy mélységes üzenet. Egy nagy, egy hatalmas üzenet. Úgy is mondhatnám, hogy nem valami kis újsághír. Bár vannak az újságban nagyobb hírek is, de a nagyobb hírek, a súlyosabb hírek is eltörpülnek jelentőségüket tekintve az evangélium mellett, Isten örömüzenete, örömhíre mellett. Vannak olyan hírek, információk, amiket a televízió vagy a rádió valami eget földet rengető hírnek nyilvánít ki. Mi történt a való világ lakosztályába? Haj, soha nem hallott dolog történt. Testvérek, nehogy félrevezessen bennünket az, hogy az evangéliumnak nincs médiája. Az evangéliumot nem lehet így hallani a média, ennek nem csapnak nagy felhajtást, de ettől függetlenül ez a legnagyobb hír, a legcsodálatosabb hír, ami elért egy embert, és elérhet egy embert ma is, az Isten örömüzenete, az Isten evangéliuma. Pál testvérek, amikor végig elemzi az Isten örömhírét, örömüzenetét, és megvilágítja innen, s onnan, s belemélyül itt, és belemélyül ott, akkor egyszer csak fölragyog előtte az evangélium küldőjének, az evangélium szerzőjének a fenséges lénye. Mint egy ablakon keresztül, az evangéliumon keresztül meglátja Istent, a Szent Háromság Istent, az örömhír, ismétlem, szerzőjét és küldőjét. Mert az róla árulkodik, és amikor Pál az evangéliumot elemezve meglátja a küldőt, az üzenet szerzőjét, akkor ámulva felkiált. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének, ismeretének mélysége! És még egy mondat, mi megfoghatatlanok ítéletei, és kikutathatatlanok az ő útjai. 2 ámuló mondat. Az első mondatban, testvérek, arra az igazságra csodálkozik rá, hogy Istenben bölcsesség vagy tudás lakozik. Isten bölcsessége és tudománya. Mélységesen gazdag, mondja az apostol. Mélységesen gazdag. A mélység szó, mondja Calvin, féken tarthatja testi vakmerőségünket. Azt jelenti ez a fogalom, hogy Isten bölcsessége és tudása, amely tükröződik az evangéliumban, az az ember számára hozzáférhetetlen. Úgy is érthetjük ezt, még pontosabban fejezem ki magamat, hogy az evangéliumban nem emberi bölcsesség és tudás lesz nyilvánvaló. Nem emberi bölcsesség és tudás, hanem isteni bölcsesség és tudás. Pál az evangélium elemzése során megérti ezt, hogy itt én nem egy olyan üzenettel állok szembe, amit valahol valaki kitaláltak, hozzám hasonló emberek, hanem itt egy olyan titokkal állok szemben, egy olyan misztériummal állok szemben, amit nem ember talált ki, hanem amit Isten talált ki, mert Isten bölcsessége és tudása, amely mélységesen gazdag, az lakik az evangéliumban. Az tükröződik az evangéliumban. Nagyon jó lenne, hogyha mi is rá tudnánk ámulni az evangéliumban rejlő isteni bölcsességre és tudásra, testvéreim. Nem is tudnánk ezt igazából megtenni, ha nem lenne nékünk a Bibliába leírva az evangélium. Amikor a Bibliába, akár a Római Levél első 11 részében is elolvassuk ezeket az információkat egymás után, és összeáll a kép bennünk Isten kegyelméből, akkor mi is ugyanerre kell, hogy rádöbbenjünk, hogy ez nem egy emberi szerzemény, kitaláció, hanem ez Istennek a gondolata, Istennek az üzenete hozzánk. Ebben az ő bölcsessége, az ő tudása, tudománya van benne. Rá kell csodálkoznunk erre, és hálát kell adni Istennek, hogy ez az információ, amit mi nem tudnánk kitalálni, nagyon sok információt ki tudunk találni, rengeteget ki tudunk találni, de ezt az információt emberi elme és bölcsesség nem bírja kitalálni. Az evangéliumban Isten bölcsessége jelentetett ki nekünk, és Isten tudománya ragyog. Elámulhatunk ezen mi is Pállal együtt. A második ámuldozó mondata Pálnak azt mondja, Isten kikutathatatlan ítéletei és útai. Ítéletei és útai. Isten ítéletei az ő rendelkezései, döntéseit, végzéseit, tanácsvégzését jelenti. Az útai pedig azt, hogy hogyan valósítja meg Isten a történelemben, térben és időben azt, amit eldöntött, hogy megvalósít. Ez két dolog. Ezekről azt mondja az apostol, hogy Istennek a döntései, amiket magába hoz, és az, ahogy ezeket a döntéseket átülteti a gyakorlatba, és megvalósítja, ez az ember számára ugyancsak kikutathatatlan, kinyomozhatatlan. Úgy van, hogy az Ézsaiás könyvében mondja Isten, hogy nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr, mert amint magasabbak az egek a földnél, akép magasabbak az én útaim útaitoknál, és a gondolataim a ti gondolataitoknál. Pál fölismeri azt, hogy az evangélium elárulja, az evangélium üzenete hordozza az Isten döntéseit, és azt, hogy ezt hogyan valósítja meg, és ezeket hogyan ülteti át a gyakorlatba, és mi emberek ezt nem tudnánk kinyomozni. Mi emberek csak a kijelentésből, a Bibliából tudhatjuk meg ezeket. Rá vagyunk utalva arra, hogy olvassuk és kutassuk az írást, és amit Isten elmondott a maga döntéseiről és a maga terv megvalósító tetteiről, azt innen ismerjük meg, a Bibliából és nem máshonnan. Két ámuló mondat. Egymás mellé téve azt kapjuk, hogy Pál az evangéliumon keresztül meglátja Istent, végtelen értelmét és bölcsességét. Meglátja döntéseit és azt, hogy azokat megvalósítja. És azt mondja, hogy ez olyan mélységes és olyan kikutathatatlan dolog, ami az evangéliumban rejlik, ami nem emberi, egyáltalán nem emberi tudomány, hanem ez isteni tudomány. Ez Isten fenségét tükrözi vissza. Ezek után tesz fel az apostol három kérdést. Ki ismerte meg az Úr értelmét? Ez az első kérdés. A második, ki lett néki tanácsadója? Majd a harmadik, ki adott előbb neki, hogy annak visszafizesse? Az első kérdés, ki ismerte meg az Úr értelmét? Azaz, ki jutott az Istennel egy szintre? Ki áll értelmileg egy szinten az Istennel? Ki az, aki netán esetleg fölé emelkedett az Istennek, és elmondhatja, hogy ki ismertem az Isten gondolatait. Nem, nincs ilyen ember. Nincs ilyen ember. Az Isten gondolatai, azok nem a mi gondolataink, az ő gondolatai fölötte vannak a mi gondolatainknak. Magasabb rendűek, mint a mi gondolataink. A második kérdés azt mondja, vajon tanácsot adhatunk-e az Istennek? Az ő személyérek mellé odaállhat-e valaki, és mondhatja-e néki, hogy hadd adjak neked tanácsot, Isten. Mert valamit nem jól csinálsz, vagy jobban is csinálhatnál valamit. Máshogy is lehetne ezt intézni. Egyáltalán ki az, akit Isten megkeres azzal, hogy adjon neki tanácsot. Ez is nyilván azt a választ kívánja tőlünk, hogy butaság. Istennek nincs szüksége az emberi tanácsokra. hiszen nincs egy ember, aki vele egy szinten állna, akkor miért hallgatná meg egy nálánál alacsonyabb szinten álló lénynek, akármilyen méltóságos is, a tanácsait, az ötleteit? Nem adott senki tanácsot az Istennek, és nem adhat. És a harmadik kérdés, adhatunk ennek az Istennek bármit is, hogy azzal is adósunká tegyük őt? Lekötelezhetjük-e magunkat Istennek, Istent valamivel, amit neki átadunk? Akár a jó tetteinkkel, akár a tanácsainkkal, vagy az érdemeinkkel. Adósunká tehetjük-e az Istent? Nyilván erre is egy válasz van, hogy nincs. Nem lehet. Nincs ilyen ember, aki adósává tehetné Istent. Ezekkel a kérdésekkel, testvérek, amiket így Pál egymás után föltesz, mint egy ilyen szónoki kérdések ezek, úgy elgondolkoztat azon, hogy Isten, akinek az értelme, a bölcsessége, az elhatározásai, az útjai felérhetetlenek az ember számára, mennyire felettünk áll? Mennyire felettünk áll? A megváltásnak a tervében, amelyről az evangélium szól, abban semmi emberi nincs. Az evangéliumban semmi emberi nincs. Nincs benne emberi gondolatnak még a szikrája se, nincs benne emberi ötlet, nincs benne emberi elképzelés. Az evangélium nem egy emberi tanácsra született ötlet az Istenbe, hogy odaállt mellé valaki és tanácsolt, hogy találd már ki az evangéliumot, az örömüzenetet. Nem, mert ő nem szorult rá senkinek a tanácsára. És senki nem adott hozzá az emberek közül semmit az evangélium üzenetéhez, mert senki nem adhat az Istennek az égvilágon semmit. Az evangéliumban az Istennek a felsége tükröződik. Kizárólag az tükröződik, és nincs benne semmi emberi keverék. Istennek a lénye maga kizárja azt, hogy bármi is legyen az evangélium üzenetében, amit ismétlem, hogy 11 részen keresztül fejteget az apostol. Az előzőkbe. Nincs benne semmi emberi, mert Isten lénye kizárja ezt. Milyen üzenet ez, testvérek? Milyen üzenet az evangélium? Melyik bármelyik információ a világban tehető emellé, amit az emberek ájtatosan hallgatnak, meg néznek, s vesznek, s hisznek, melyik információ jön ilyen formán az Istentől, akinek a tudománya, a bölcsessége, az elhatározásai, az, ahogy megvalósítja ezeket, az ember számára egyszerűen kikutathatatlanok, ő kell, hogy nekünk kijelentse azokat. És kijelenti nekünk az evangéliumba. Abban az üzenetben, amiben semmi emberi nincs, mert nincs benne emberi tanács, nincs benne emberi gondolat, nincs benne emberi ötlet. Egészen Istennek a találmánya az evangélium. Csodálatos üzenet. És ezek után, hogy folytassuk az ige elemzését, ezek után az apostol megindokolja az előbbi állításait, és azt mondja, hogy mi azért nem adhatunk Istennek tanácsot és semmit, mert minden tőle, általa és érte van. Ez ugyanaz a lenyűgöző igazság, amit Pál apostol az aténiaknak is elmondott, amikor azt mondja nekik, hogy Isten ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Itt is azt mondja, minden tőle, általa és érte van. Pál mondatában a minden szó, a szószoros értelemben mindenre vonatkozik, amit Isten alkotott, ami nem ő. A minden, minden teremtményt jelent. Három dolgot mond el a mindenről. Mi is beletartozunk, te is, meg én is a mindenben. Először is, hogy Istentől van. Ettől az Istentől van, aki minden előtt volt, de ő nem lett. Őneki nincs előzménye, hogy énekeljük, kezdete sosem volt a te idődnek. Ő nem indult el semmiből és senkiből. Mögötte nem áll már senki és semmi. Ő az alfa, hogy mondja a jelenések könyvébe. Ő a mindenségnek az ős forrása. Személyes valóság, aki egy lelki formában létező személy. Mi tudhatjuk, hogy a mindenség forrása nem energia, nem anyag, nem a természet, nem a földanya, meg egyebek, hanem ez a személyes lelki valóság, az élő Isten, a Szent Háromság Isten, tőle jön minden. Minden tőle ered. belőle folyik. A szó igazi értelmében a tér, az idő, az anyag, az információ, az univerzum, a rész, az egész, az élet, a lehelet, minden tőle jön. Tőle jön az emberiség, az angyalok, tőle jön a történelem egész folyamata és eseményei. Belőle indul ki az új ég és az új föld, a Biblia is belőle ered, és a Bibliának a szíve, az evangélium is tőle ered. Belőle folyik bele ebbe a világba az üzenet, az örömüzenet, amely szól a bűn miatti elveszettségünkről, Krisztusunknak a váltságművéről, az azért való szabadulásunkról, a bűn hatalmából és az üdvösségre jutásunk, és sok minden egyébről. Tőle jön az evangélium, a megváltás drága örömhíre. Aztán azt mondja az apostol, hogy az evangélium általa lett. Isten által lett minden. Értsünk megint mindent a mindenen. Isten által lett. Ugye, olvassuk a Teremtés könyvében, hogy Isten saját maga, aki elgondolja mindenséget, a szava által létre is hozza azt. És a szava nem más, mint Krisztus. Isten, az Atya Isten Krisztus által, az ige által, aki teste élet karácsonykor, az ige által teremti meg a mindenséget. Isten önmaga által, a szava, az igéje, hatalma, ereje, bölcsessége, szeretete által teremt. A világ testvérek, mi tudhatjuk, hogy nem így vagy úgy jött létre, hogy elmondják nekünk. A világ keletkezésére a válasz az élő Isten. És azt is tudjuk, hogy ő az igéje által hordozza ezt a mindenséget, és tartja fenn, hogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk. De testvérek, ami a lényeg az apostol számára, Isten által jön létre az evangélium üzenete is. Az egy olyan üzenet, amit Isten maga hoz létre. Ő a message-nek a kitalálója, a megszerzője. Ő írja meg ezt az üzenetet. Általa jön létre, általa jön Krisztus, hogy tőle jön Krisztus, hogy megvalósítsa nem csak a teremtést, a megváltást is. Jön Krisztus, testet ölt, az Isten fia emberi formát véve föl. Végig megy Betlehemtől kezdve a kereszten keresztül, az üres síron át. Végig megy, míg visszaír a maga dicsőségébe, Isten fiaként pedig megvalósítja a megváltást. Megvalósít, Isten által jön létre az a megváltás, és az arról szóló öröm üzenet is. És a harmadik, amit mondta az apostol, hogy mindaz, ami Istentől származik, és ami ő általa jön létre, az érte is van. Érte van. Istenért van. Az egész mindenségre igaz ez, hogy Isten önmagáért teremtette a részt és az egészt. Azért van a mindenség, hogy Isten fensége felragyogjon belőle, hogy Isten dicsőítse a mindenség, és azt is teszi. Sok ember nem látja, nem érti, de vannak hála Istennek, akik megértik, meglátják. A természet kutatása alapján az Istennek az abban tükröződő felségét. Igen, az értem van, mondja Isten. Magamért teremtettem. Nem azért teremtette a mindenséget Isten, hogy önmagáért legyen a mindenség. Nem öncélúnak teremtett, hanem azért, hogy az ő érte legyen. A mindenséget nem is az emberért teremtette Isten, nem értünk teremtette, hogy nekünk itt jó legyen, meg legyen egy jó környezetünk. Ez egy mellékes dolog. Önmagáért teremtette. És megint oda megyek, hogy az evangéliumot is Isten önmagáért szerezte, és küldte, és írta bele ebbe a világba. Isten dicsőségét hivatott fölragyogtatni az evangélium. Persze azért is adatott, hogy mi üdvözüljünk, ha hiszünk abban. De ez is megint másodlagos, az elsődleges célja az evangéliumnak, hogy Isten dicsőség, a felséges Isten felragyogjon benne. Úgy, ahogy Pál apostol előtt is föl is ragyogott az Isten felséges lénye benne. És előttünk is fölragyoghat. Lássátok, testvérek, hogy Pál hogy áradozik ebben a szakaszban. Hogy teljesen lenyűgözött ez az ember. Átelemzi az ószövetségi írások alapján és az Isten lelke segítségével az evangélium üzenetét, és eljut annak a forrásáig, az élő Istenig, és azt mondja, ez döbbenet. Eláll a szava. Isten bölcsessége és tudománya tükröződik ebben az üzenetben. Istennek a döntései, ahogy azokat megvalósítja, hát fölfoghatatlan a számomra. Hát ez az üzenet valami olyan üzenet, ami Istentől jön, ami Isten által jön létre, ami Istenért való üzenet, és az ő dicsőségét hivatott fölragyogtatni. Miféle üzenet az evangélium? El lehet intézni két szóba, két mondatba? Szabad megcsonkítani, szabad hozzárakni bármit is? Szabad nem ismerni az evangéliumot? Isten tudománya az. És amikor ide jut testvérek az apostol, a harmadik pontomhoz érek most az igehirdetésben, akkor az apostol térdre ereszkedik. És elkezdi imádni a Szent Háromság Isten. 11 részen keresztül fejtegette az Isten örömhírét. És eljutott az üzenet küldőjéig. Meglátja annak felségét, és nem tud mit csinálni az apostol testvérek. Valóban úgy van, hogy itt megáll, és mint egy levegő után kapkod, és kitör belőle az imádat. Kitör belőle az imádat. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Erősíti meg. Olyan Pál itt, mint egy utazó, aki megmászott valami alpesi kaptatót, és fölér a tetőre, megfordul, hogy szemlélődjék, és mélységek tátonganak a lába előtt, és hatalmas távlatok nyílnak előtte, és a napfény mindenhova beragyog, mindenki zeget, zugot megvilágít. Gyönyörű az egész kép, és az ember ott is úgy lenyűgözve áll, meg most Pál így áll, fölér a tetőre, lenéz, és előtte az evangélium. Mélységei és magasságai, távlatai. Lenyűgöző fenségében az Istennek ez az öröm üzenet, amit nekünk küldött, hogy abban higgyünk, és örök életünk legyen, üdvözüljünk. És akkor, amikor ezt látja Pál, akkor egyszer csak lerogy, és elkezdi imádni az Istent. Egyedül Istené a dicsőség, örökön örökké. Nem, de velünk is így cselekszik az Isten testvérek. Halljuk az örömhírt, gondolkozunk arról, és miközben gondolkozunk, aközben felragyog előttünk valami az üzenet küldőjének mérhetetlen fenségéből, dicsőségéből, megsejtünk valamit, és egyszer csak eljön a pillanat, amikor arcra esünk alázattal, és elkezdjük imádni Istent, aki küldte nekünk azt az üzenetet, hogy megtartassunk, és ne kárhozzunk el, hanem örök életünk legyen. Testvérek, Isten valóban így munkálkodik a mi szívünkben, az én szívemben, a ti szívetekben is. És Isten azért dicsőíti meg magát, azért láttatja velünk az ő fenségét, uralkodói voltát a Krisztus örömhíre által, hogy idáig eljuttasson minket. Hogy az ő trónja előtt meghajoljunk, hogy hódoljunk neki, és imádjuk őt. Pállal célt ért, veled célt ért már. Célt fog érni veled is. Azért beszélek nektek ezekről, testvérek, mert szeretném a szívetekben, tudom, hogy nem én, de én is szeretném a szívetekbe fölállítani az Istennek a trónját. Az evangélium által, hogy egyszer csak fölragyog nektek a trónon ülő Isten, és éreznétek, és hinnétek, hogy itt nekem nincs más teendő, mint leborulni és imádni őt. Imádni ezt a Szent Háromság Isten. A legnagyobb vágyam, hogy szinte azt tudjátok mondani, amit egyszer olvastam valahol, hogy egy híres keresztény vezető volt James Packer, Amerikában élt ez a keresztény, sőt, még talán most is él. Azt mondja, amikor 1948-ban és 49-ben elmentem Londonban a Martin Lloyd-Jonesnak a gyülekezetébe, ott olyan igehirdetést hallottam egymás után, hogy mindig azt éreztem, hogy nekem imádni kell Istent. Ezek az igehirdetések úgy hatottak rám, mint valami elektrosok. Mert én azelőtt soha az életben nem hallottam ilyen igehirdetéseket. Sok igehirdetést hallottam, de ilyeneket, amiket ez a orvosból lett lelkész mondott, ilyeneket nem hallottam soha. Imádnom kellett az Istent. Én ugyanazt vágyom, testvérek, hogy ti is itt ültök a templomba, ha úgy érzitek, hogy hát a másik lelkész nem így szokott beszélni, nem baj, ha így érzitek, örülök neki, hogy nem úgy szoktam beszélni. Azért beszélek így, mert azt akarom, hogy ti is oda jussatok, hogy az élő Istennek a dicsőségét, a fenségét lássátok meg, és boruljatok le előtte, és mondjátok szívből neki, nem formálisan, hanem a szívetekből mondjátok. az evangélium csodáját szemlélve, hogy övé a dicsőség örökkön örökké. Nem az enyém a dicsőség. Nem az enyém a dicsőség. Nem az enyém a dicsőség, hanem az övé a dicsőség. Nem az enyém is a dicsőség, meg az övé is. Nem, nem osztozunk rajta. Egyedül az övé a dicsőség. Örökkön örökké. Az én szívemből, az én számból is ez kell, hogy hangozzék. A te szívedből és a te szádból is ez kell, hogy hangozzék. Isten ezen munkálkodik. És azt szeretném, hogy itt, amikor itt vagytok ebbe a templomba, akkor ne nézzétek soha az időt. Ne nézzétek, hogy hány óra van, hogy mikor jön a busz, mikor megy a busz, hogy most akkor hogy lesz, mint lesz az ebéd, hogy fogom megfőzni, mit fogok sütni, mit fogok hozzátenni, hanem azon gondolkozzatok, hogy hogyan tudnám én jobban imádni ezt az Isten. És ne csak ezen gondolkozzatok, hanem imádjátok is ezt az Istenet, és feledkezzetek bele az ő imádásába, a szívetek hódoljon előtte, aki az evangéliumot küldte nekünk. Az örömhírt küldte nekünk, hogy éljünk általa, és boldogok legyünk itt a földön is, de utána is. Aki látja, testvérek, így az Isten felséges személyét, annak szívébe azt hiszem, hogy okafogyottá válik a büszkeség. Tudjátok, hogy mennyire büszkék vagyunk magunkra, hogy mi aztán, milyen emberek vagyunk. Az lehet büszke magára, aki nem ismeri Istent. Aki megismeri Isten, testvérek, az nem lehet tovább büszke magára. Az ilyen ember nem járkat kellhet a világban, mint valami kisisten. Nem páváskodhat jobbra-balra, tetszelegve önmagába, mint hogyha ő neki, nem tudom, mi lenne, vagy ki lenne ő. Az embernek, testvérek, az Isten felsége előtt, akit elkezd imádni, összetörik a büszkesége, az öntudata, a kivagyisága, a nem tudom én kicsodasága. Az ember megalázza magát. És az alázatos szívbe fakad föl ez az imádat, hogy az örökké való Istennek dicsőség legyen most és mindörökké. Amen. Az alázatos szívből jön ez. Tudjátok, hogy erre teremtettünk. És azzal szeretném ma befejezni ezt a dolgot, hogy Isten azért juttat el, testvéreim, az evangélium tanulmányozása során az ő felséges lénye felismerésére és az ő imádatára, az ő előtte való hódolásra, mert azt akarja, hogy mi őt megdicsőítsük ebben a világban. Megdicsőítsük a nevét. Isten azt akarja, így mondja a Bibliában, hogy az ő dicsősége betöltse a földet. Betöltse a földet. Mindenki zegét, zugát. A te otthonodtól kezdve, a legutolsó parlamenti székig, a templomig, a nem tudom melyik kórházi ágyig, hogy betöltse az ő dicsősége a földet. És úgy tölti be az ő dicsősége földet, hogy az övéi, az evangéliumot elhívő emberek, az evangéliumot megragadó, abban a Krisztust megragadó emberek, abbenne az Isten megragadó emberek, egyszerűen, testvérek, elkezdik nem csak magukba is, de a nyilvánosság előtt is magasztalni és áldani az Urat. És megvallani az ő nevét. És nem csak magukba mondogatják, hogy dicsőség legyen az Úrnak, hanem kimennek a világba, és mindenütt zengik ennek az Istennek a lényét, a dicsőségét, a felségét. És ahogy a hívő emberek kimennek ebből a templomból, és tesztek bizonyságot itt-ott a munkahelyeteken, azzal, hogy nem káromkodtok, meg nem csináltok ezt azt, sőt, egészen más csináltok, mert Isten dicsőítitek, és az ő törvénye szerint éltek, ezzel Isten dicsősége egy kis fénysugara fölragyog ott, ahol vagytok. Az ő jelenlétéből valami meglátszik, az ő fenséges lényéből valami felragyog az éjszakába, a sűrű, sötét éjszakába, ami borítja ezt a földet. Isten azt akarja, testvérek, azért munkálkodik, azon munkálkodik, hogy az ő neve megdicsőjön, és dicsősége betöltse az egész földet. Így mondja a Zsoltárok könyvébe, aki megérti ezt, hogy magasztaltassál fel az egek felett, ó Isten, mind az egész földön legyen a te dicsőséged. Vagy egy másik Zsoltárban, áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörök, és teljék be dicsőségével az egész föld. Mi tudjuk, testvérek, hogy egyszer betelik az Úr dicsőségével az egész föld, mikor új eget és új földet terem Krisztus a visszajövetele után. Majd betelik az Úr dicsőségével az egész föld. És meg fogjuk látni, hogy ennél csodálatosabb állapot és csodálatosabb helyzet nincs. De amíg az be nem következik, addig sincs csodálatosabb állapot és helyzet, amiben élhet egy család, egy ember, egy öreg ember, egy fiatal ember, bárhol a világba vagy az országba, amikor az Isten dicsőségének a fényébe él. Ez a legcsodálatosabb helyzet és állapot. Ez a boldogság állapota. Ez a menny előíze. Ó, testvérek, bárcsak az Úr célt érhetne velünk. És valóban ne csak az imádságban mondanánk, hogy szenteltessék meg a te neved, vagyis ragyogjon fel a te dicsőséged mindenhol, hanem fölragyoghatna bennünk is, általunk és közöttünk mindenkor. Áldja meg az Úr szívünkben ezeket az ígéket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, az evangélium üzenetét. Köszönjük néked, hogy olyan világosan és egyértelműen beszélsz nekünk, és olyan részletesen Krisztusról, a benne történt megváltásról, ami szükséges, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük néked, hogy beszélsz nekünk újra meg újra, és taglalod előttünk, elemzed előttünk az evangélium üzenetét, hogy megértsük azt, és higgyünk benne. Igazat adjunk neked, és elfogadjuk azt, és megnyugodjunk a Krisztusban, mint a mi drága üdvözítőnkben és Urunkban. Köszönjük néked, hogy az evangélium elemzése, az arról való gondolkozás közepette fölragyogsz előttünk te magad, és megláthatjuk a te felséges lényedet, megláthatjuk a te bölcsességedet, értelmedet, döntéseidet, végzéseidet, és kikutathatatlan hatalmadat, melyel megvalósítod azokat. Köszönjük néked, hogy térdre eshetünk mi is előtted, akitől minden, aki által és akiért van minden. És köszönjük, hogy imádhatunk együtt az apostollal. És köszönjük, hogy amikor imádunk, a te dicsőséget fölragyog általunk is, bennünk is, köztünk is. Jó a te jelenlétedben, dicsőséges közeledben lenni, Urunk. Kérünk, hogy ajándékozz meg ezzel mindnyájunkat, otthonunkban is, és itt a gyülekezetben is. Munkahelyeinken, vagy épp kórházakban is. Kérünk téged arra, hogy légy közel azokhoz, akik valóban nehézségeket élnek át. Kérünk a beteg testvéreinkért, hozzátartozóikért, hogy a te gyógyító szereteteddel öleld körül őket. Adja az orvosoknak bölcsességet, a gyógyszereknek hatékonyságot, és te állíts talpra beteg testvéreinket, és hozd vissza övéik közé. Imádkozunk hozzád, hogy a te neved dicsőítessék meg ezáltal is. Kérünk téged népünkért, hogy vond magadhoz minél több honfitársunk szívét, hogy benned hívő emberek legyünk. Neked engedelmeskedjünk, és a te neved dicsőítessék ennek az országnak népe által is, és ne gyaláztassék. Urunk, megvalljuk előtted, hogy emberi erővel ezt lehetetlen elérnünk. Nem is akarjuk emberi erővel elérni. Megvalljuk előtted, hogy kicsik vagyunk, gyengék vagyunk, kevesek vagyunk. Semmit nem tudunk elérni, ami a te dicsőséged felragyogását szolgálná, de kérünk, hogy te, a te nagy nevedért munkálkodj és dicsőítsd meg magad. Neked semmi nem lehetetlen. Az sem, hogy hitetlen embereket új életre támasz és ébredést adj ennek a népnek. Kérünk téged arra, hogy hirdettesd az evangéliumot, benne Krisztust, benne az üdvösséget, és add, hogy higgyenek abban az emberek. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket. Áld meg, kérünk, a presbiter testvéreinket, akiket jelöltünk a gyülekezet vezetői tisztségre, hogy tudjanak erre a szolgálatra imádságban készülni, és tudják odaszánni magukat neked erre, és nekünk is adj bölcsességet, hogy majd kit válasszunk, kinek a nevét jelöljük meg. Kérünk, hogy te vezesd le ezt a dolgot is gyülekezetünkben. Köszönjük néked, hogy hatalmas kezedre bízhatjuk most magunkat ennek az adventnek a küszöbén. És köszönjük, hogy úgy kezdhetjük ezt az adventet, hogy téged imádunk. Neked hódolunk, felséges Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek dicsősége, mely betölti az eget és földet, ragyogjon fel előttetek és rajtatok is. Az Úr közössége legyen és maradjon, most és mindenkor mi velünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Amint láthatjátok, megterítettük az Úrnak szent asztalát, akik elkészítették magukat arra, hogy éljenek az Úrvacsorával, és az Úr Jézusba, az evangéliumba vetett hitükbe megerősítessenek, azokat szeretettel hívjuk és várjuk. Hirdetem, hogy ma este 18 órakor adventi éneklés lesz a Klauzál téren. Aki szeretne csatlakozni a kórushoz, ami nem a gyülekezeti kórusunk, hanem egy a gyülekezet tagjaiból képződő kórus, az szeretettel várják, még mindig lehet csatlakozni, traktátust osztani. 3/4-6 körül gyülekezés a fa mellett. Tehát ma este 18 órakor adventi éneklés. Hirdetem, hogy jövő vasárnap házaspári alkalmunk lesz Ács Péter testvérünkéknél a Tamburó utcában, a gyerekvigyázást is ott oldjuk meg. Erre is szeretettel várjuk a házaspárokat. Hirdetem a testvéreknek a nagysolymosi bögre akciónkat. Bögréket nem kell venni, csak belevalót. Apró kis dolgokat, amiket bele tudunk rejteni, fogkefét, fogkrémet, apró édességet, és ha valaki úgy gondolja, hogy hozzájárulna egy távoli gyülekezet gyerekeinek a karácsonyi ünnepléséhez és annak a szebbétételéhez, akkor hozzon valamit, vagy adjon erre egy kis pénzt, és megvesszük mi azt, amit bele tudunk tenni abba a kis bögrébe. Végül hirdetem a testvéreknek, hogy talán meg is kapták azt a meghívót, hogy december 11-én, ha jól emlékszem, délután, Tokodi Gábornak és Jéger Évának, aki az ő felesége, lesz itt a koncertje a templomban. Egy neves lantművész, ez az illető tanít az egyetemen is, a saját hangszerét oktatja, és egy nagyon kedves presbiter testvérünknek, Tokodi Ferenc testvérünk, testvérének a fia az illető. És örömmel jön közénk, készüljünk erre egy szép karácsonyi koncertet fog adni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, most a 255. énekünket lapozzuk fel, és ennek énekeljük el 7. és 8. versét. 255. 7. és 8. versét. És aki nem kíván részt venni az úrvacsora osztáson az ének eléneklése után elmehet, annak innen szeretnék áldást és békességet kívánni. Rólad, Uram, akik megemlékeznek, mint a pálmafa, szintén úgy zöldelnek.